30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, utazási magazinunkat hallhatják, a mikrofonnál Német Andrea vagyok. Üdvözlöm itt a stúdióban Gáspár Idát, aki már számtalan sok országban járt élményéről mesélt nekünk, illetve osztotta meg velünk. Minden országba más-más úton lehet eljutni, más-más eszközzel, járművel, és ma ezekről fogunk majd beszélgetni. Üdvözöllek, kedves Ida!
Szeretettel köszöntelek én is, Andikám, és köszöntöm szeretettel a hallgatókat is.
Először az lenne talán az első kérdésem, hogy a sok-sok eszköz, jármű, akár repülő, vagy hajó, vagy lehet akár egy ló is, de ezekről majd te fogsz nekünk beszélni, hogy miért éppen ló. Ezek közül melyik a kedvenced?
Hát nincs kedvencem. Nem mondhatom, hogy bármi is kedvencem lenne, talán a saját magam által vezetett személygépkocsi. Nem is mondok erről többet, mert mindenről tudnék mondani, hogy miért nem a kedvencem. A vonat nekem túl lassú, soká ér oda, nem annyira szeretem. A hajón, azon a kisebb hajókon is úgy rosszul vagyok, a buszon még rosszabbul vagyok. Egy kedves barátnőm azt mondta, hogy azon csodálkozik, hogy én még egyáltalán utazom. Tehát így, hogy kedvencem nincs, de ha az ember elindul egy útra, legyen az rövid út vagy hosszú út, akkor tisztában van azzal, hogy valahogy közlekedni kell. Tehát ezt tudomásul veszem, hogy én az ilyen billegős, hepehupás, szerpentines utakon vagy hajóval, én dedalonnal tudok közlekedni. Most már a megoldás is megvan rá egy kedves gyógyszerész ismerésemtől, hogy ne aludjak el. Tehát kedvencem nincs, de való igaz az, hogy talán minden közlekedési eszközt, ami létezik, kipróbáltam, vagy legalábbis a lehetőség megvolt rá, hogy kipróbáljam. Hát kezdjük akkor talán a négylábúakkal. Hát ugye Görögországba lehetett volna szamárháton menni, én úgy voltam vele, hogy megmakacsolja magát, aztán lehajít, nem megyek vele. A lovakat imádom, de nagyon félek tőlük, egyetlen egy percig szerettem volna életembe lovon ülni, ez meg is történt. A ló lehajolt legelni, én már azt hittem, hogy fönt vagyok az Everestnek a tetején, és könyörögtem, hogy szedjenek le, mert annyira magasnak tűnt. Tevegelni is lett volna lehetőségem, de olyan büdös volt a teve, ahogy egész közel mentem hozzá, hogy nem vitt rá a lélek, hogy ráüljek. Viszont az elefántra fölültem, és elefánt háton mentem Indiába az agrai erődhöz föl, és nekem az nagyon tetszett. Én nekem nem is billeget volt, aki azt mondta, hogy nagyon billeget, az nagyon tetszett.
Persze ezek az adott külföldi országokra vonatkoznak, igen, ahol
persze,
jártál.
Persze.
De akkor talán hagyjuk is a négylábúakat, vagyis csak a négylábú állatokat, mert hogy négy kerékkel azért viszont azt
igen, hát ugye
nagyon régóta
utazom, tehát adott volt, hogy amikor már személygépkocsink volt, akkor azzal jártunk, és hát most a mai napig is pedig rengeteg országba ahhoz, hogy egy szűkebb területet az ember meg tudjon nézni, ahhoz ugye autóbuszokkal közlekedik az ember. Személygépkocsinál én, amit mondanék bárkinek, hogy készüljön föl rá, legyen térképe, nézze meg, hogy autópálya díjak mennyibe kerülnek az illető országba, a benzin mennyibe kerül, kell-e szálláshely, mérje föl jól, hogy mennyit tud levezetni, ne akarjon egyszerre túl sokat menni, mert nem biztos, hogy 1200 kilométert azért le tud vezetni valaki egy húzamba, tehát azt is nézze meg, hogy szálláshely hol van. Hát ma már azért nagyon könnyű dolga van a saját kocsikkal utazóknak, még ha egyedül mennek is, mert a GPS-ek, ezek azért nagyon-nagyon nagy segítség.
Neked mi volt a legtávolabbi ország, amit te magad vezettél?
Nem véletlenül említettem az 1200 kilométert, mert volt, amikor egyhuzamra kimentem Hollandiába, egészen a nyugati partig, vagy Aachenbe, vagy Németországba, egész föl északra. Sokat jártam saját személygépkocsival, Mózel völgyét saját személygépkocsival, akkor síelni az utóbbi időben már kimondottan saját személygépkocsival szerettem menni.
Még azért, ami nagyon fontos, hogy érdemes azért egy komoly szerviz. az autónak, mert az igen kellemetlen tud lenni, hogy esetleg ha távoli országból kell hazahozatni az autót, és igen költséges is.
Őrült költséges.
Veled fordult elő az utazások során?
Nem. Szóval én ilyenkor mindig egy teljes szervizet kérek, mindig. Kivéte Görögországban is voltam saját kocsival. Tehát mindig. Vagy a másik, hogy ott bérelek autót.
Drágák egyébként a bérleti díjak külföldön?
Nem lehet azt mondani, nem. Megfizethető. Az ember egy 3 nap alatt azért hatalmas területet be tud járni, mindent meg tud nézni, akkor áll meg, amikor akar, tehát annak is azért van. Én egyedül, ahol nem tudok vezetni, és nem is vállalom be, mert tudom, hogy egy percen belül balesetet okoznék a baloldali közlekedés esetén. Tehát próbáltam még gyalogosan, meg biciklivel is, nem megy. Tehát az én agyam egyszerűen nem tudja azt fölfogni. Nem vagyok rá alkalmas.
Hallgassunk akkor néhány perc zenét, és utána folytatjuk majd a többi közlekedési eszközzel. Várjuk vissza a hallgatókat.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Folytatjuk a zene után utazási magazinunkat vendégemmel Gáspár Idával, és ma nem országokról beszélünk kimondottan, hanem az odavezető út, ami nyilván egy-egy országtól függően a közlekedési eszközökről beszélgetünk ma. Beszéltünk eddig 4 lábú állatokról, illetve már az autózásról is, és most akkor beszéljünk még a buszozásról. Mikor választod, vagy mikor ajánlod éppen a buszt közlekedési eszköznek?
Hát most például legutoljára szándékosan választottam, Bécsbe mentem ki, és szándékosan a buszt választottam, mert egy nagyon kedvező árral, nagyon rövid idő alatt vitt ki bennünket. Említettük az előző fejezetben a balesetet, hogy útközben, menet közben teljesen ismeretlen ok miatt berobbant az ablak, úgyhogy, de hál' Istennek, hát nagyobb személyi sérülés nem lett. Aztán a másik, amikor autóbuszt választ az ember, hogy elmész egy nagyon távoli országba repülővel, és ott egy csillagtúrát csinálsz meg busszal, vagy említek egy másik esetet, amikor elmész mondjuk Jordániába, és csillagtúrát csinálsz terepjáróval. Vagy Indiába is terepjáróval mentünk, hát a kettő között azért ég és föld különbség volt, mert a jordániainak volt ablaka, amit föl lehetett húzni, meg volt benne légkondi, az indiainak nem volt ablaka, úgyhogy úgy jött be a por, hogy már ilyen vályog téglákat köptünk a vége fele, és ez is benne van, sajnos, benne van a pakliba, mert hát mikor odamész Indiába, és ez már le van foglalva, akkor már nem tudsz mit csinálni. Volt olyan buszsofőr, aki, most ezt halálkomolyan mondom, nem a poén kedvéért, itthon Magyarországon szántóföldeken vezetett. Egyik kukorica táblától a TS központig meg vissza, hát mit ad úristen, kiküdték Görögországba, hát tud a fiú vezetni, tudja, hol van a kormány, meg a fék, meg a pedál. Na hát aztán végül én navigáltam el, mert előtte én már voltam vagy 3-4 autóval Görögországba, és lépten nyomon szegényként meglátott egy kereszt utat, már akart...
Azt hittem, hogy egy szántóföldet.
Nem, lehet. Be akart fordulni, úgyhogy aztán egészen Athénig én navigáltam el. Tehát azért a buszokon is mindig történik valami vele.
Kényelmesek egyébként a mai buszok, amik így hosszabb távra, messzebb országokban?
Hát visznek? Ugye itt attól függ, hogy melyik országba mész, mert ugye Indiát azt hagy ne említsem, hát az valami iszonyú, borzasztó. Ugye az általános közlekedésről beszélek, nem egy 5 csillagos luxus útról. Vagy Amerikában fantasztikus, kényelmesek a buszok. Most már a magyar buszok is azért, amik külföldre mennek, azért van már sokkal komolyabbak. Hál' Istennek nem engedik már ki a határon, hogyha nem felel meg a mai követelményeknek.
Buszozás az viszonylag kényelmes, nem nekünk kell vezetni, hanem igen. Ráérünk nézelődni.
Igen.
Akkor talán ennyit a buszokról, és aztán most az útról menjünk a sinekre. Mi a helyzet a vonattal, a vonatközlekedéssel?
Hát itt megint azt tudom mondani, hogy ha árban nekem kedvezőbb vonattal elmenni egy országba, persze, hogy vonattal megyek, de még ilyen nem volt. a vonatoknak a másik csoportja, hogy már ott vagyok valahol, és vannak nosztalgia vonatok. Hát azt meg nem szabad kihagyni. Említhetném itt Ausztráliába, amikor bementünk az esőerdőbe egy nosztalgia vonattal, vagy most, ahol voltam, Alaszkában.
Milyen például Ausztráliában egy nosztalgia vonat, az hogy néz ki?
Ugyanúgy, mint az első. Ugyanolyan vagonok vannak,
és
ugyanolyan csihogő.
Melyik évből származik, így emlékszel rá?
Az az 1900-as évek elejéről származik. Alaszkában, amivel voltam most, az pedig az aranyásoknak az első vonata, ami szintén 1898-ban döntöttek úgy, hogy ott kellene egy vonatutat csinálni föl az aranyásó lelőhelyekig, és ez a századforduló után meg is valósult, mai napig ugyanaz a pálya, tehát az egyik oldalon a függőleges szikla, akkor a hely, hogy a két sín elfér rajta, és lefele meg 1000 méteres függőleges szikla szakadék, és ugyanolyan vagonok járnak, sőt, van 2 vagy 3 gőzmozdony, ami még abból az időből való, de gyönyörűen ugye festve, mázolva, suvickolva, tehát teljesen azok a vonatok járnak.
És ezeken a régi vonatokon mivel fűtöttek például?
Hát fával, meg szénnel, ma is.
És akkor azok a kályák, azok ugyanúgy ott vannak.
Igen, ugyanúgy. Be egy gőzzel gyönyör, olyan képeket csináltam, hatalmas hófehér gőz füstöt fúj ki, nagyon-nagyon szépek ezek, de Svájcba is említhetném a nosztalgia vonatokat, amik legelőször kezdtek el följárni a hegyekbe. A másik óriási vonatélményem a Japánban a Shinkansen, ugye ezek a 330 km sebességgel menő vonatok. Olyan szerencsém volt, hogy azon az út, turista úton, amin voltam, 3-szor is ültünk, mert először annyira tátotta az ember a száját, hogy körül se tudott nagyon nézni, aztán másodszor már sokkal jobban megnéz. Tehát első alkalommal azzal voltunk elfoglalva, hogy hogy kell beszállni egyáltalán egy ilyen vonatba, ami egyetlen percig áll. És ezek ezred másodperc pontosan közlekednek. Aztán, hát az egy külön tanulmány, hogy ezt hogy kell használni, hogy kell beszállni ebbe. Japánok ezt nagyon tudják, magyaroknak majdnem 40 percbe tellett az idegenvezetőnek, mire megtanítgatott bennünket.
Más a mentalitás.
Mindig kiugráltunk a sorból, nem értettük, hogy miért kell úgy sorba állni, ahogy ő elmondta. Akkor a másik nagy élményem a hálókocsis utazás. Egyszer mentem, illetve hát többször mentem Kínában, mert egy óriás Kínát csináltunk, és én azt hittem, hogy mi ketten a barátnőmmel utitársak vagyunk, akkor mi egy 2 ágyas fülkébe fogunk kényelmesen pizsamába aludni egész éjjel. Erre kiderült, hogy nem, 4 ágyasok ezek, és 2 vadidegen férfi volt a hálótársunk, de hát aztán úgy voltunk ezzel is, hogy akkor nem lesz pizsama, alszunk ruhástól. Tehát ez is egy érdekes élmény volt.
Akkor itt még esetleg ismerkedésre is van lehetőség. Jöjjön most néhány perc zene, és aztán folytatjuk még.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Újra itt vagyunk utazási magazinunkban Gáspár Idával, és ma az utazásainak arról a részéről beszélünk, hogy hogyan és mivel, milyen járművekkel utazott már eddig a különböző országokban. Eddig beszéltünk ugye a négylábú állatokról is. Ezek természetesen az adott országokon belül, tehát nem innen Magyarországról ment el mondjuk rá egy tevével. A személyautókról beszéltünk, az autóbuszokról és a vonatokról, és most pedig...
Hát a repülőkről beszéljünk, akkor legyen az a következő. És nem véletlen mondom, hogy repülők, mert itt is többféle repülőgéppel utaztam, most nem a társaságokra gondolok, hanem egészen icipici kicsi repülőgéppel, nagyobb repülőgéppel és óriási repülőgéppel. Ugye vannak ezek az úgynevezett bozót repülőgépek, ebbe 5, 6, 10, max 20, 24 ember fér el. Afrikába mentünk ezzel, ezek a kemény ilyen poros, keményre száradt földről szállnak föl, óriási port verve maguk után, és akkor hát így föntről meg tudjuk nézni óriási területét a szavannának, az állatokat, a kunyhókat, a falvakat.
De ezek tehát... akkor úgy gondolom, hogy nem is repülnek olyan magasra.
Nem. Hát mikor... Afrika keleti részéről átmentünk a Maszáj Marához, Afrikának a nyugati részébe, akkor azért úgy fölmentünk 3000 méter magasig, de hát ez a nagy gépekhez, amik 10-13 ezer méter magasan mennek, ez még alacsony. Azért volt az gyönyörű, szép, mert a Kilimandzsárót kétszer körül repülte, úgyhogy fölülről nézhettük meg a alig-alig havas csúcsát, mert már nagyon-nagyon kevés hó van a Kilimandzsáró csúcsán.
És milyen érzés összehasonlítva egy ilyen bozót repülőgépen ülni, például egy utasszállítóhoz?
Nagyon nagy a különbség, sokkal élesebben látja az ember, azért kisebb területet lát egy nagy magasságba, 10-13 ezer méter magasságba repülő nagy gépről, ahol szinte térképszerűen látja a tájat. Volt szerencsém a Grand Canyon fölött repülni, 40 percig mentünk a Grand Canyon fölött, és azt mondtam, hogy bármikor földrajzórára szívesen elviszem a fotóimat vagy a videóimat, mert egy bárány felhő nem volt az égen, és kristálytisztán, mint a térképet lehetett látni a lenti tájat. Aztán van akkora picike gép, amiben a pilóta ült, meg két turista. Ezzel Peruba a Nazca vonalak fölött repültünk, na hát itt aztán nagyon jó élményem volt, mert mindig megdöntötte 45 fokba a gépet, tehát úgy teljesen függőlegesen állt a szárnya a föld fele, hogy az ablakon jól kilássunk, és tudjunk, ugye be voltunk szíjazva, tudjunk fényképezni. És mielőtt visszafordította volna a gépet, mindig megkérdezte, hogy oké, hogy már kész a fotó. Na most ezt megcsinálta kétszer, és akkor azt mondtam, ha magamba, ha ezt még harmadszor is megcsinálja, én úgy nyakon hányom, hogy, és utána kapok biztos egy akkora taslást, hogy kiröpülök a gépből, és mielőtt elkezdte volna dönteni harmadszor is a gépet, én már elkezdte fordítani, hogy oké, és úgy nevetett a pilóta. Na hát a vége nem volt ilyen nevetséges, mert addigra elvesztettem az eszméletemet, és úgy húztak ki hárman a gépből, egy ilyen 20 centis árnyékba lefektettek, két feleség azonnal azt mondta ott a férjének, hogy na ők aztán föl nem szállnak, és utána meg mondták nekem, mikor jobban lettem, hogy úgy néztem ki, mint a zöld gyík. Hát ennyit a kisgépekről. És akkor vannak a nagyon nagy gépek. Hát ott is az életem első utazása, ami egy több száz személyes emeletes gép volt, Amerikába mentem azzal, ott és rosszul lettem, mert megállt a gép, és ugye az a rengeteg ember nem tudott egyszerre kilódulni, és akkor én bedumáltam magamnak, hogy itt már nem megy a motor, itt már oxigén sincs, semmi nincs, úgyhogy hát így kezdődött a repülésem, de ma már nem tudom megmondani, hogy hányszor repültem. A legtöbb, amit egy úton, azaz Ausztrália, Új-Zéland, Tahiti, Bora Bora, ott 9 géppel szálltam föl, és 9 géppel szálltam le. Most Alaszkába 5 géppel szálltam föl, és 5-tel le. Tehát most már mondhatom azt, de te vagy, aki meg tudod erősíteni, mert most veled repültünk egy 3 hete, hogy nekem már ez olyan természetes, hála a jó Istennek, mintha az autómba ülnék be.
De az előzőekhez visszacsatolva valóban sokunknak, vagy soknak vannak félelmei, és talán lehet, hogy az első repülési élmény az nem biztos, hogy éppen pozitív, de hogy ezek a repülőutak is olyan, azt gondolom, hogy mindegyik más. Ez sok minden függ azért nyilván az időjárástól is.
Hogyne. Hát a Tasmán-tenger a föld legviharosabb tengere, és azt is volt szerencsém átrepülni, és ott olyan zuhanásai voltak a gépnek, 200-300 méteres zuhanások, amikor ilyen légörvénybe került, hát nagyon ijesztő és nagyon félelmetes.
De hát a repülésnek is megvannak az előnyei, mert minimális idő alatt oda lehet érni olyan távolságokra, ami bizony összehasonlítva egy személyi autóval. Következik néhány perc zene, és utána a befejező részünkkel fogjuk majd folytatni.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Itt vagyunk újra, kedves hallgatóink, Önök utazási magazinunkat hallhatják. Idával beszélgettünk. Hát itt mentünk már ugye szárazföldön, a sineken, a levegőben, aztán most nézzük meg, hogy milyen az, amikor a vízen közlekedik az ember, és akár napokon keresztül. Milyen egy hajóút?
Hát itt megint azt tudom mondani, hogy attól függ, hogy mekkora hajó. Mert itt is az egész kicsitől az 5000 személyes úszóvárosig már azért mindenen utaztam. Kezdjük talán a kicsikkel. Ezeket úgy kell elképzelni, hogy az ember ül a padokon, a székeken, és ugye a derék magassá vagy a váll magasságától már nem fedett, tehát nyitott azért, hogy az ember mindent jól lásson, szabadott fölállni is, sőt, még egy emelet része is van, ahol fönt a tetőn állni lehet, és onnan jobban lehet fotózni is.
Mi a helyzet azokkal, akik nem tudnak úszni? Attól még vállalkozhatnak egy ilyen hajóútra?
Tudod, erre azt tudom mondani, hogyha például most Alaszkába bálna lesen egy jó úszó is beleesik abba a vízbe, ami 8 fokos, az akármilyen jól tud úszni, az ott fog meghalni, ha sürgősen nagyon gyorsan ki nem veszik. Vagy a Titikaka-tó, ami 400 méter mély volt, és egy olyan ladikkal mentünk, hogy majszét esett, olyan rozoga volt, természetesen vihar kerekedett, nemhogy radar, még egy mobil telefonja se volt annak a hajós kapitánynak. Képzeljétek el, hogy elől kormányozott, hátul volt a sebváltó, ott volt a motor, és akkor elengedte a kormányt, egy madzaga kikötötte, és hátra rohant, és ott meg a sebességet. És mindeközben mi viharba kerültünk, szóval, és
kész. Hát akkor nem is úszni kell talán, hanem kötélidegzetnek lenni, hogy ezt végig tud csinálni.
Talán életemben először itt a Titika tavon jutott eszembe, hogy bizony itt elsüllyedhetünk. Beszéljünk akkor a szebb élményekről, amikor ezek az óriási úszóvárosok, a luxus hajó van az ember. Hogy kell ezt elképzelni? A Nyugat-Karibi szigetekben voltam egy amerikai luxushajóval, ami 3500 turistát szállított, és 2300 személyzetet. Tehát összesen 5800-an voltunk a hajón, még bíróság is volt a hajón. Tehát ha ott bárki, én, bárki bármit elkövetett volna, azonnal az amerikai állam törvényei szerint ott intézkedtek volna. Vagy a másik utam most, az Alaszkának a második részét szintén egy amerikai felségjelű hajón jártuk végig, de mégse a nyílt óceánon megy az ember, hanem rengeteg sziget között. Tehát ezért valahogy ott is el lehet süllyedni, ez a hajó is el fér bőven a vízbe, meg lefele alá is, de mégis nincs az emberbe egy félelemérzés, mert látja a szigeteket, meg gyönyörködik a tájba. Ezeken a hajókon, amit el lehet képzelni, minden van. A sportolástól, a szórakozástól, a élő hangverseny, az esztrád műsorok, 2500 személyes olyan színház terme. Tehát minden, ami létezik, minden van ezt ezeken
jó,
a hajók.
Jó, és hogy mondod, de mit tud valaki, például most, ha van egy egyhetes hajóút, akkor mit tud csinálni egy héten keresztül egy hajón?
Igen, nagyon jó a kérdés. Hála a Jóistennek, én ilyen hajóra el sem mennék, ami egy hétig csak botorkál a vízen. Ezt úgy kell elképzelni, hogy miután Alaszkába is szigetek között mentünk, és ott ugye kis falvacskák vannak, akkor a kontinens felőli oldalon icipici városkák vannak, amik az aranyások korába jöttek létre, ott mindenütt megálltunk. A hajón már előző éjjel adták a prospektusokat, napi 30-40 programból lehetett választani, hogy ott az adott helyen mit akar csinálni. Katamaránnal, ami 90 kilométeres sebességgel ment, közelítettük meg Mexikót, mert ott nem tudott a parthoz közelebb menni a nagy hajó, és akkor ott bejártuk azokat a mexikói, Tulum volt a majáknak a fővárosa, bejártuk Tulumot, tehát rengeteg lehetőség van. De nagyon sokan vannak, akik bizony ki se szállnak. Itt általában 24 órán keresztül lehet inni, enni, egyedül az alkoholos italokért kell fizetni, és van, aki az egész hetet ott tölti, mert el lehet azt is tölteni azért a hajón.
Lassan műsorunk végéhez is érünk. Itt, ha már a hajózásnál tartunk, amikor a hajón vagy, és csendes időben, mennyire lehet azt érezni, hogy ringatózik a hajó?
Az óriás hajó észre se lehet venni, ha úgymond csendes idő van. Az öblökbe fordul elő, hogy tükör sima a víz, de amikor a nyílt óceánon megyünk, akkor ott azért egy kicsi hullámzás van, de ezek az óriás hajók nem veszik észre a kicsi hullámzást. A vihart már igen. Mexikó partjaihoz, mikor mentünk, éjjel arra ébredtem föl, hogy az ablakomat verdeste a hullám, de kőkeményen, mintha egy vaskalapáccsal dübörögne. És úgy ránéztem az éjjeli szekrényemen a pohár vízre, és úgy enyhén rezgett a víz. Ott mondom, nincs nagy baj, bevettem egy Hanyinger elleni gyógyszert. Elaludtam, és mikor hazajöttem, kérdezte a lányom, hogy és mi volt, mikor Mexikóban mentetek a földrengéskor, mit mondom, micsoda? Azt mondja, hát földrengés volt, nem tudod, aznap éjjel, amikor Mexikó partjainál kötöttetek ki, és a mexikói kormány még azon is gondolkozott, hogy elrendeljen-e cunami riadót, vagy ne. Mondom, nézd, én végig aludtam. Ez benne van, hát most megyek az utcán, lecsúszik egy cserép a fejemre, esik, azt ott maradok, tehát nem tudom, én nem szoktam úgy elindulni, hogy biztos történik valami.
Felsorolt utazási lehetőségek közül esetleg még van-e olyan, amit még nem próbáltál, és még szeretnél majd?
Hát mindent kipróbáltam, de egy van, méghozzá egy igen-igen hosszú vonatút. Pekingből Lhasába mostanában nem olyan régen adtak át egy express vonatot, és szeretnék elmenni ezzel az express vonattal. Ennek a vonat ideje, hálókocsis vonatokról van szó, 3 nap, és északról délig végig szeli egész Kínát, és hát Lhasába még azért szívesen elmennék ezzel.
És gondolom, hogy nem olyan sűrűn áll meg.
Négyszer, összesen négyszer.
Hát kívánom, hogy ez az álmod is teljesüljön. Köszönöm szépen, Ida, hogy ma is itt voltál velünk.
Én is nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélhettem ezeket.
Elköszönök a kedves hallgatóinktól, mai adásunkban ennyi fért bele. Akár az úton, akár a vízen vagy levegőben utazni jó, és az, hogy ki mivel érje el az úti célját, ez mindenki egyéne válogatja. Kívánom, hogy legyen a napjuk hátra levő része is tartalmas, töltsék kellemesen. Elköszön önöktől a riporter Németh Andrea.